Én kívánságom azt, hogy ez az egy óra, vagy amennyit együtt töltünk, ez alatt Istennek a békessége töltse be a szívünket. Próbáljuk meg félretenni a különböző más egyéb gondolatokat, és hangolodjunk rá Isten üzenetére. Mert reggel idehirdetésnek az a címe, hogy ki lesz ott a mennyben. Azon gondolkoztam, hogyha találnánk egy ilyen prédikációt az interneten, most már nagyon sok prédikációt lehet találni különböző igehirdetőktől, akkor tovább pörgetnénk, hogy hát ez nem annyira fontos, nem annyira érdekel bennünket, vagy rákattintanánk, hogy szeretnénk meghallgatni, hogy ki lesz ott a mennyben. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem. Ki jut elsőként az eszünkbe, hogyha ezt a kérdést halljuk, hogy ki lesz ott a mennyben? Ha kellene egy listát készítsünk, akkor kit írnánk föl erre a listára? Mondhattok egy pár nevet, akit felírnátok erre a listára, akiben úgymond biztosak vagytok, hogy ott lesz a mennyben. Mózes, Énok, Illés, Ábrahám, Jób, Jézus, János, Sámson. Bibliában több olyan szeméről olvasunk, akik nagy hittel, nagy jellemmel rendelkeztek, és vannak olyanok is, akikről konkrétan a Bibliában azt olvasjuk, hogy ott lesznek a mennyben, nem? Említettetek ilyen neveket, itt még lenne egy javaslat. Igen, van is egy ilyen mondás, hogy olyan meglepetésben lesz részünk, hogy azok, akikről azt gondoljuk, hogy ott lesznek, nem lesznek ott. Akikről nem gondolnánk, azok ott lesznek, de a legnagyobb csoda az lesz, ha mi is ott leszünk. Önökkel kezdeném ma délelőtt, akiről a Mózes első könyvében olvasunk, az 5. fejezet 24. versében. Talán ő az első, akiről a Biblia konkrétan említi, hogy ott lesz a mennyben. 24. versben olvassuk, és mivel Énok Istennel járt, eltűnik, mert Isten magához vevé. Aztán egy másik Biblia versben azt is olvassuk, hogy Énok 300 éven keresztül járt Istennel. Nem tudom, hogy ki az közülünk, akinek már 300 év Istennel való járás van a háta mögött. Gondolom, hogy egyikünk sem tud jelentkezni. Ebből a leírásból azt látjuk, hogy Énoknak egy ilyen nagyon szoros kapcsolata lehetett Istennel. 300 éven keresztül Istennel járt. Szokták úgy is ezt illusztrálni, hogy Énok minden nap Istennel együtt sétált és beszélgetett. És egyik alkalommal, már sok-sok év után, Isten odafordul Énokhoz, és ezt mondja neki, te már olyan sokat sétáltál velem, és ma már olyan távol kerültél az otthonodtól, és olyan közel kerültél a mennyországhoz, hogy most már ne is fordulj vissza. Gyere el velem az én országomba. És elvitte Énokot az ő országába. Ha Énok életét nézzük, a Biblia nem részletezi konkrétan az ő jellemét, de biztos, hogy egy nagyon különös jellemmel rendelkezhetett, hogyha Isten így döntött, hogy őt elviszi az ő országába. És amikor így ezen gondolkozok, hogy Énok egy ilyen nagyon különleges jellemmel rendelkezett, és ha magamra nézek, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy hát nekem mennyi esélyem van arra, hogy én is ott legyek a mennyben. Nem tudom, hogy szoktatok-e gondolkozni ezen, hogy akár hány százalékban vagytok biztosak abban, hogy ott lesztek a mennyben. Lehet van olyan, aki azt mondja, hogy hát körülbelül 20%, elég nehéz a körülmények, amelyben élek, eléggé nehéz a hitemet ápolnom, az Istennel való kapcsolatomat, de azért reménykedem, hogy hátha. De van olyan, aki azt gondolja, hogy kb. 50%, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De gondolom, hogy a gyülekezetben a legtöbben akár 80-90%-ban is biztosak abban, hogy ott lesznek a mennyországban. Amikor ezen gondolkodunk, sokszor a probléma az, hogy rossz helyre nézünk. De például a Énokról beszéltem, Énok esetében is az ő életét nézzük. És azt látjuk, hogy ilyen különleges jellemmel rendelkezett, viszont ha magunkra nézünk, akkor ezt hiányoljuk, hogy azért mi még nem tartunk ott. Mi még nem értük el azt a szintet, hogy minket elvihessen Isten az ő országában. Hogy úgy Énok esetében, mint a mi esetünkben is, sokszor a jó tettek, jó cselekedetekre nézünk. Viszont a Biblia erre a kérdésre, hogy ki lesz ott a mennyben, ad egy nagyon érdekes választ is. És ez talán az érdének a másik oldala, hogy a mennyben gonosztevők is lesznek. Legalábbis egyről olvasunk a Bibliában. És ezzel fogunk ma többet foglalkozni. A Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, a 43. vers, és itt Jézus Krisztus egy ígéretet tesz egy gonosztevőnek. Tehát, amint már említettük, hogy csodálkozni fogunk, ha mennybe érkezünk, hogy tele lesz gonosztevőkkel. 23. fejezet, 43. verse, és mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Milyen szép ígéret, ennyire jó lenne ezt nekünk is hallani Jézus szájából. Viszont ez a gonosztevő ezeket a szavakat hallotta. És szeretném, hogyha megnéznénk ma délőtt ezt a történetet, hogy mi is történt ezzel a gonosztevővel, hogy ilyen ígéretet kaphatott Istentől. Ott vagyunk a kereszt lábánál, szinte mindenki Jézus szúfolja, egy nagy tömeg, ott vannak a papok, ott vannak az írástudók, ott vannak a vezetők, és mindenki Jézust szúfolja. Talán, ha ott lettünk volna, akkor be is dugtuk volna a fülünket, hogy ne halljuk ezeket a szavakat. 35. versben olvassuk. Egyeteket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Szúfolták őt a vitézek is, ezt mondván, ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Majd később a 39. versben is a gonosztevők közül az egyik szidalmazza őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, és szabadítsál meg minket is. Mint hogyha ezt mondanák, hogy most bizonyíts. Eddig járt a szád, hogy te vagy az Isten fia, hogy meg tudsz szabadítani azokat, akik hozzád jönnek. Hát itt az alkalom, szabadítsd meg magadat, szabadítsál meg minket is. Mi itt vagyunk, hozzád jöttünk. És mindenféle ilyen szufondáros szavakat hallhattak. Talán itt nyissunk egy zárójelet, és tegyük fel a kérdést, hogy Jézus le tudott volna szállni a keresztről. Látom, hogy bólogattok, és tudjuk, hogy Isten fia volt, hatalma volt, és ő önként vállalta ezt, hogy ott maradjon a kereszten. Az emberi logika, és így építették föl, hogy ha te Isten fia vagy, akkor ebből azt következzel, hogy leszállnál a keresztről. Nem szenvednél, megmentenéd magadat. Viszont az isteni logika sokszor nem talál az emberi logikával. Ezért is mondta Ésaiás, mert amit éppen magasabbak az egek a földnél, akkor éppen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten másképp gondolkodott, és Jézus is másképp gondolkodott. Ő, az ő fejében ez volt, mivel Isten fia vagyok, ezért maradok a kereszten, meghalok azért, hogy ne kelljen nektek meghalni. Egy nagyon szép ígében ugyancsak Ézsaiás mondja, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. Mert a Galatabelekhez írott levélben Pál apostol is mondja, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk. Tehát ő vállalta azt, hogy büntessék, megkorbácsolják, megöljék, csak azért, hogy ne kelljen nekünk ezen keresztül menni. Mi érdemeltük volna ezt, de elvitte helyettünk ezt a büntetést azért, hogy mi meghaphassuk azt az ajándékot, amelyet ő érdemelt volna, és amelyet csak is ő adhat. Ellen White következőképpen magyarázza, Krisztus le tudott volna jönni a keresztről, mivel azonban nem önmagát akarta megmenteni, és nem jött le a keresztről, a bűnösök reménykedhetnek bűneik bocsánatában, és abban, hogy kegyelmet találnak Istennél. Hallottam idősebb emberektől, hogy régebb falun, főleg olyan helyen, ahol erdőn keresztül kellett menjenek, volt egy következő szokás, mielőtt elindultak volna, a szekérbe egy bárányt is betettek. Nem tudom, sejtitek-e, hogy mi volt a célja. Főleg télen tették ezt. És amikor egy erdő mentek keresztül, akkor még sokkal több vadállat volt, és hogyha előfordult az, hogy farkasok támadtak a szekérre, akkor, ha már nem volt más lehetőség megszabadulni tőlük, akkor a bárányt kirögték a szekérből, farkasok bárányt ették meg, és ők megmenekültek. Talán ez a kép mutatja be azt, ahogy Isten az ő bárányát ledobta erre a földre, farkasok közé, akik elpusztították azért, hogy mi megmeneküljünk. És hoztam egy szavalatot is ezzel kapcsolatban, mivel nem vagyok nagy versmondó, ezért segítségül hívtam Pesitát, hogy meghallgassuk ezt a verset. Valószínűleg ismeritek, viszont nagyon talál ezekhez a gondolatokhoz, ezért kérlek, hogy a figyelemmel hallgassuk meg. Majd aztán folytatom a prédikációt.
Örmezei Erzsébet, Ámon az ács. 2 szálfát hoztak Ámon udvarára, és szólt a főpap. Ámon, jól figyelj! Kereszt legyen! Nehéz meg lesz az ára. Durva, nehéz. Ne farag rajta sokat. Sürgős. És Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony és a gyermek is. Édesapám, milyen 2 furcsa fa? Mi lesz belőle? Ered, Salomé, ne is kérdezd! Döbbent föl az apa. A kis Salomé vidáman elszaladt. Milyen erős a nemrég béna láb. Milyen jó volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt ez a pillanat. Ámon dolgozik, készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó? Nyomorult embertest függ le rajta, akárki, annak nem hirdetett bocsánatot a szelid názareti, mint ő neki. A kis Salomé sírva jő megint. Édesapám, ne átold azt a fát! Valami úgy fáj a szívem körül. Ámon az ács verejtéket törül, és 2 pridék cipel is már tova. Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! 2 kérges kezem, keresztet más minden nap annyit átolt, de soha semmit ilyen nehezen. Valami hamis próféta, Jézus, hiszen hallhattad a nevét, nem emlékszel?
Jaj, emlékszem.
Ám, vidd már a pénzt! Kell a kereszt! Durva, nehéz, éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, majd leszáll róla názereti, ő rajta lesz, nem a te válladon. Ámon csak áll, s két szót adok szüntelen. Nem adom. Nem adom. Megvettük Ámon. Mi közünk veled? Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács. Nem, nagy urak. Kérlek ma titeket. Ér rám sújtson le ostor talapács. Ártatlan ő. Annyit védkeztem én. A gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, hát itt van az enyém. Elég volt Ámon. Vedd a pénzed. Kavargó, lármás gyülevészmenet. Látni akarnak, egymásra taposnak. Mi hogy vérzik? Mi már megint verik? Oda nézzetek, már megint leroskadt. És kihederítene rá, hogy valaki ott tördeli a kezét a vadmenetben. Nem az övé, az enyém. Az enyém, nekem adjátok, az az én keresztem. Csak másnap reggel vetőzik haza. Semmit sem szól, semmit sem kérd az asszony. A nagy kereszt ott állt a Golgotán, s ő fennmaradt, hogy álmatlan virrasszon, s faggassa a kereszt titkait. A nagy keresztét, hiszen az övé volt. Ő ácsolta. S virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az év volt. Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek, sír bennük a bánat. Szívükbe hasít az a boldog, kacagó gyermekhang. Szegény Salomé. Szegény. Őt sem sejt. Édesapám. Álmomba láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott két nagy-nagy fából. És az Úr Jézus ráült. Koronája volt, de egészen olyan volt, mint amikor meggyógyított a lábam. Színes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom. Ámon sötét szeme látóra tágul. Királyi széket faragtam neki. És uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából. A te váltságod, az ő vére, Ámon. Igen, kis Salomé, egyetlen lányom. Gyönyörű álmod volt. Profétai álom.
Ha visszatérünk a kereszt alá, hallhatjuk a szavakat, amelyek Jézust csúfolják, viszont ebben a zivajban egy másik hangot is hallhatunk. A 40-es és a 41. versben olvassuk. Felelvén pedig a másik megdorgál előtt mondván, az Isten sem féledé te, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Egy másik személy, akinek még a nevét sem említi a Biblia, általában úgy szoktunk hivatkozni rá, hogy a lator, vagy a gonosz tevő, és igazából ez a legmegfelelőbb fordítás is, görögben a kakürgos, vagyis a rossz, tevője, ez jelenik meg a Bibliában, és igazából ő is elismeri saját magáról, hogy mi méltán vagyunk itt, mi tényleg rossz, gonosz emberek vagyunk. Igazából abban a korban nem is akárkit feszítettek keresztre, a rómaiak ezzel a büntetéssel a rabszolgákat és az állam ellenségeit szokták keresztre feszíteni, És ez az azért is, mert a legszégyenletesebb és a legmegalázóbb büntetésnek tartották. Cicero következőket írta. A legkegyetlenebb és a leggusztustalanabb büntetés. És azt javasolta, hogy még a kereszt említését is ki kellene törölni a rómaiak fejéből. Igen, nagyon megalázó szituáció. És ebben a helyzetben, amikor még a tanítványok sem vállalták azt, hogy kiálljanak Jézus mellé, ebben a helyzetben ez a gonosz tevő kezd Jézus felé fordulni. És ezek után hallja ezt az ígéretet, amit már elolvastunk, hogy velem leszel a paradicsomban. De vizsgáljuk meg, hogy mi is történt. Hogy lehetséges, hogy egy ilyen gonosz tevő ezt az ígéretet kapja Jézustól. Ha megnézzük közelebbről ezt a történetet, látjuk, hogy feltesz egy kérdést, illetve egy kérést mond Jézusnak ez a gonosz tevő. A 42. versben olvassuk, és mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Mivel annyira jól ismerjük ezt a történetet, már nagyon sokszor elolvastuk, ezért úgy, ahogy többi biblia történettel szokott történni, hogy nem is gondolkozunk el annyira azon, hogy mi is hangzik el. Mit is mondott ez az ember, hogy emlékezzél meg én rólam. Mikor szoktuk ezt mondani? Hát általában, amikor valami szép esemény történik velünk. Van egy barátokkal egy kirándulásunk, akkor fényképeket készítünk, akkor naplót írunk, és aztán utólag időként felhozzuk, visszaemlékszünk arra a szép alkalomra, amit együtt töltöttünk. De most egész más a helyzet. És gondolkodtam, hogyha a Lator helyében lettem volna, akkor valami más kértem volna. Talán valami ilyesmit kértem, Jézus, ha lehet, felejtsük el, hogy hol találkoztunk. Ha lehet, felejtsd el, hogy én egy gonosz tevő voltam, hogy egy Lator, és a kereszten találkoztunk. Úgyhogy nekem nagyon érdekes, hogy ez a Lator ezzel szemben azt kéri, hogy emlékezzél meg én rólam. Mit kértetek volna? De fejtsük meg előbb, hogy mit is kért igazából ez a Lator, mit is jelent a megemlékezés. Bibliában többször megjelenik ez a fogalom, főleg Istennel kapcsolatban, hogy megemlékezett az emberekről. Az Ószövetségben is több ilyen alkalmat látunk, az egyik a Mózes első könyve 8. fejezetében, amikor Noé több időn keresztül ott volt a bárkában, az özönvíz után, és ezt olvassuk az első versben, megemlékezik pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, amely ővele a bárkában vala, és szelet bocsát az Isten a földre, és a vizek megapadának. Mit jelentett ebben a helyzetben az, hogy Isten megemlékezett? Az, hogy közbelépett, az, hogy megszabadította, megmentette Noét most ebben a helyzetben a bárkából. Tehát ha egyenlőséggelet tehetnénk, akkor talán a megemlékezés ebben a helyzetben, ha Isten megemlékezik az emberről, az azt jelenti, hogy megszabadítja, megmenti egy bizonyos helyzetből. Ezt látjuk a Mózes 2. könyvében is, a 2. fejezet 24-25. Versében, és meghallá Isten az ő fohászkodásukat, tehát Izrael ott volt Egyiptomban, rabszolgaságban, nehézkorban, és Istenhez kiállt, és megemlékezik Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről, és megtekinti Isten az Izrael fiait, és gondja vala rájuk Istennek. Tudjuk, hogy elküldte Mózes, és Mózesen keresztül megszabadította őket a fogságból. Tehát más szavakkal azt kérjük Istentől, hogy emlékezzen meg rólunk, akkor azt kérjük, hogy szabadítson meg. És talán ez a Lator tudta, hogy mit kérjen Istentől. De mi alapján kérhette? Vajon mire gondolhatott? Vajon mi az, amiben hihetett, vagy hitt ez a Lator? Isten igazságában, valószínűleg abban is, De gondolom, hogy Isten kegyelmében. Abban, hogy elfogadja a megtérő bűnöst, és az ő országába fogadja őket. Ebben a kérésben ő kifejezte a megváltóban való bizalmát. Ellen White sokat beszél arról, hogy a bűnösnek meg kell térnie, Krisztus keresztjéhez kell fordulnia, és ott, ha meglátja Isten szeretetét, akkor ez felmelegíti az ő szívét és megtérést hoz. Nagyjából ez történt ezzel a lakorral is. Ő ott volt Krisztus keresztjénél, ameddig többiek káromkodtak, hallottam, hogy Jézus bocsánatért könyörög az atyához, azokért, akik felfeszítették őt. És azt is olvas Kelemák írásaiban, hogy eszébe jutott az a sok jó, amit Jézus tett, az a gyógyítás, a csoda, de ugyanakkor azok az ígéretek, azok a bátorító, lelkesítő üzenetek, amelyet hallott Isten szeretetéről és elfogadásáról. És ebben a helyzetben tapasztalta meg a megtérést. Mi is a megtérés? Beismerni és megbánni azt, hogy bűnösök vagyunk. Talán ez az első része. Második része az, hogy Istenhez forduljunk bűnbocsánatért és kegyelemért. És azt látjuk, hogy ez a lator, ez keresztül megy ezen a folyamaton. Először is beismerte, hogy igenis mi méltán kaptuk a büntetést, és második lépésként ő még ott konkrétan ott volt a helyszínen, amikor Jézus keresztjéhez mehetett, és ott kérte Jézus Krisztusnak a kegyelmét. Ő volt az, amivel rendelkezett ez a gonosztevő. Nagy cselekedetekkel, egy nem tudom milyen jellemmel, hát nem, hanem nagy hittel. És ott lesz a mennyeknek országában. Így gyakran szeretnénk, hogyha ha lenne valami, amit felmutathatnánk Istennek. Hogyha el tudnánk mondani, hogy igaz, hogy nem vagyunk rossz emberek, de azért járunk az imaházba, azért áttanulmányozzuk a szombatiskolát is. Azért próbálunk jó tetteket is tenni, részt venni a missziós tevékenységekbe is. És igaz, hogy még nem vagyunk egészen tökéletesek, de azért nem vagyunk rossz emberek. És valahogy ott van bennünk ez az érzés, hogy hát, hogy azért bennünket csak el kell fogadjon a jó Isten. Csak hogy ilyenkor olyanok vagyunk, mint a farizeusok. Olvassunk a Lukács evangéliumában egy történetről. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik egy farizeus, a másik a vámszedő. A farizeus megállván, így módon imádkozott magában. Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, világiak. Nem vagyok hamis, mint a paráznák vagy a vámszedő. Én bőtörök kétszer, egy dézsmát adok, fizetem a tizedet, és talán folytathatta volna is a listáját. A vámszedő pedig távol állván még a szemét sem akarta valahogy égre emelni, hanem veri a mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mit gondoltok? Ki szeretett jobban Jézus? Farizeusokat, akik jártak a templomba, akik olvasták a Bibliát, akik jártak imakörökre, akik jártak missziós tevékenységekre, vagy a farizeusokat, akik kizsákmányolták, akik tolvajok voltak, akik gonosztevők voltak. Miért szerette mégis ezeket az embereket? Mit tudtak felmutatni Istennek? Semmit. És éppen ezért szerette őket Jézus. Mert beismerték, hogy semmiük sincs, amivel elnyerhetnék Istennek a kegyelmét. És mire volt szükségük? Isten kegyelmére. A vámszedők Isten kegyelmében hittek. Nem a jó cselekedetekben, hanem a jó Istenben. Sokan elvesztették a helyes utat, miközben azt gondolták, hogy el kell érniük a menny magaslatát. illetve olyasmit kell tenniük, amelyel kiérdemlik Isten kegyeit. Ők ezt elérhetőnek tartják saját erőtlen cselekedeteik által. Ezt azonban sohasem fogják tudni elérni. Egyedül Krisztus nyitotta meg előttünk az utat az Atyához, azáltal, hogy halála által engesztelő áldozatunká lett, életével példaképünké és nagy főpapunká. Ő ezt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A saját erőködésünk által csak egy lépéssel tudnánk előbbre jutni a létre, Krisztus szava nem lenne igaz. Ki az, aki üdvözül? Ki az, aki ott lesz a mennyben? Ez a kérdés, amivel foglalkozunk. És a Biblia ismételten egy választ ad erre a kérdésre, és szeretném, hogyha segítenétek megkeresni ezeket az igeverseket, három Biblia vers, ami szinte ugyanazokkal a szavakkal ad egy választ erre a kérdésre. Ki az, aki megkeresni az első ígét? Joel második fejezete, 32. verse. Készfelemeléssel esetleg jelezzétek, hogy tudjam, hogy kire számítsak. Joel második fejezete, 32. vers. Már van egy jelenkező, köszönöm. A következő íge az apostolok cselekedetei könyvből, a második fejezet, 21. vers. Van egy jelenkező, és akkor ha. És a harmadik a Róma beliekhez írott levél, 10. fejezet, 13. verse. Köszönöm. Akkor olvassuk a Joel, második fejezet, 32. versét. Köszönöm, apostolok cselekedetei, második fejezet 21. Köszönöm, és a Róma beliekhez írott levélből. Köszönöm. Olyan, mint egy refrén lenne, és újból választ kapunk a kérdésre. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ki lesz ott a mennyben, aki félreteszi a saját érdemeit, és Jézus nevét hívja segítségül, bárki, aki hozzá fordul, az megszabadul. Ezt a Péter apostolnál is látjuk, ahogy jár a vizen, és egy ilyen csodálatos alkalomban van része, aztán elkezd süllyedni, és csak annyit kér, annyit kiált, Uram, tarts meg engem. És Jézus kinyújtja felé a kezét, és megragadta őt, és felemelte. Ez az a három mondat, amit az Úr Jézus Krisztus nagyra értékelt. Az első, amiről beszéltünk, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. A második, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És a harmadik, Uram, tarts meg engem. Szeretnénk-e ma mi is ilyen módon közeledni Istenhez? Üres kézzel, nem hozva semmit, semmilyen listát, így, ahogy vagyunk, amilyenek vagyunk, nem kell semmit adni, nem kell semmit felmutatni, csak annyit kérni, Jézus, emlékezzél meg rólam is. Egy énekes, aki 6 hónapos korában már megvakult, illetve nem is énekes, hanem énekíró, egyik alkalommal egy lelkész, kicsit sajnálkozva mondta, hogy milyen kár, hogy ilyen szép hang, ilyen szépen tudsz énekeket komponálni, és hogy milyen kár, hogy vakon születtél. És erre rögtön válaszolt ez az énekes, hogyha egy dolgot kérhetnék Istentől, az az lenne, hogy újból vakon szülessek. És a lelkész csodálkozva kérdezte meg tőle, hogy hogy. És azt mondta, hogy arra vágyok, hogy az első dolog, amit látni fogok, az a mennyben Jézus arca legyen. Kívánom, hogy ez a vágy ott legyen a mi szívünkben is, és forduljunk Istenhez, az ő kegyelméhez, kérjük, hogy mutassa meg nekünk is Jézus arcát, és lehetszünk ott az ő országában. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el Jézusommal szemtől szembe című ének első, második, harmadik versét, majd ima után pedig az ötödiket. Ez nincs van az énekeskönyvben, úgyhogy ott ne keressétek, ez a másik énekeskönyvben van.
Mindenlakozó Istenünk, köszönjük szépen, hogy a Bibliában olvashatunk a te kegyelmedről. Emberek, akik hozzád fordultak, üres kézzel, üres szívvel, üres listával, és te mégsem utasítottad el őket. Istenünk, szeretnénk tenni a mi cselekedeteinket, és ilyen módon szeretnénk mi is hozzád jönni ezen a délelőtt. Szeretnénk mi is kérni az Atyával együtt, hogy légy irgalmas hozzánk, és emlékezzél meg rólunk, amikor eljössz a te országoddal. Istenünk, szeretnénk, ha minket is elvinnél a te országodba, Szeretnénk mi is látni Jézusnak az arcát. Szeretnénk látni azokat a szebb helyeket, amelyeket értünk, vállalt. És azt a nagy szeretetet, amelyel irántunk vagy. Köszönjük szépen Istenünk, segíts elfogadni ezt a nagy ajándékot, örülni neki, és ragaszkodni hozzá. Kegyelmedből Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Istennek népe, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Amen. Amen.